Én is üdvözlöm Önöket szeretettel. A téma a testi-lelki egészség 8 alapelve, amely egyben gyógyító, másrészt egészségmegőrző alapelvrendszer. Itt látjuk. Ezek az alapelvek két irányból is megközelíthetőek. Az egyik az, amit szeretnék megemlíteni, hogy a mai tudomány tükrében, például dr. Neil Needley, a Loma Linda Egyetem kutatóorvosa a Döntő Bizonyíték című könyvében ez alapján építi fel az egészséges életmódnak a rendszerét. Tudományos háttérrel, hihetetlen sok vizsgálattal, olvasi kutatással. Másrészt pedig a Biblia legelső lapjából is kiolvasható ez az alapelvrendszer, Ádám és Éva történetétől kezdve. Nagyon érdekes ez, hogy egyrészt egy ősi hitbéli alapon is megáll, másrészt pedig a legkorszerűbb tudományos alapokon is megáll. Tehát ebből az következik talán, mivel a testünkben vannak írva ezek a törvények, hogy ez nem emberi találmány. Ez egyszerűen, ha tiszteletben tartjuk, ha nem, ha tudunk róla, ha nem, akkor is így van. Ez így működik. Ez olyan, mint amikor én a rajztanár lévén a szemnek és a látásnak a törvényeivel foglalkoztam. Teljesen lényegtelen, hogy valaki tudja a színeknek a törvényét, az akkor is úgy működik a szemben. Hogyha például nézünk egy piros felületet, intenzíven nézünk szemlecsukás nélkül, utána behunjuk a szemünket, vagy hirtelen odavetítenek egy fehér vásznat, akkor milyen színt fogunk látni a piros helyén? Zöldet. A komplementer színek törvénye alapján. Az agyunkban, a szemünkben ez a színérzet jelenik meg, tehát ezen lehet vitatkozni. A gyerekek nem vitatkoznak, a piros mellé zöldet tesznek. És akkor így festenek. Na hát szóval ennyit erről az alapelvrendszerről. Viszont ha már tudjuk, ha már ismerjük és lehetőségünk van rá, akkor ez egy óriási kiváltság. Én 40 éves koromban, 17 évvel ezelőtt találkoztam ezekkel az alapelvekkel, és néhány éve rá egy súlyos nagy válságot kellett az életemben megélni, fizikai, lelki téren, és nyugodtan állíthatom, hogy ez a 8 alapelv mentett meg, tartott életben, szó szerint is. Tehát nekem nem csak pusztán egy tudományos vagy valami másféle meggyőződés ezeknek a követése, hanem nekem életmentő volt. És aztán azóta kutatom, vizsgálom, volt is erről egy előadássorozatom, akit esetleg érdekel, mindegyik alapelvről egy külön 90 perces előadás, ezen a CD-n megvásárolható, és meghallgatható. Rendkívüli jelentőségű ez. Az első alapelv a lelki nyugalom, vagy Istenbe vetett bizalom, a másik a napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás és a mértékletesség. Ezek közül a kettő lelki jelentőségű, a mértékletesség és önuralom, a másik pedig a lelki nyugalom. Független attól, hogy valaki hívő vagy nem hívő, a lelki nyugalom akkor is alapvető jelentőségű. Ha valaki hívő, akkor a hite alapján kutathat ezen a téren és vizsgálódhat, de a nem hívő embereket is ugyanígy érinti. Mert hogyha nincs az ember lelkében nyugalom és béke, ha nincs kiegyensúlyozottság és derű, vagy csak ezt a néhány dolgot mondjam, akkor ehet akármilyen egészségeset, mozoghat amennyit akar, stb. És mondhatnám tovább, mehet a napfényre. A lelkében nincs rend, és a dolgok belülről indulnak ki nagyon sokszor. Belülről, hogyha a gondolkodásmódunkban, a lényünkben olyan idegen az egészségtől, az egészséges gondolkodástól idegen világok vannak, önvád, búskomorság, szomorúság, félelem, rettegés, bűntudat, lelkiismeret furdalás és soroljam tovább, ezek egyszerűen belülről betegítik az embert, és az egész immunrendszert, a vérkeringést, hormonrendszert, idegrendszer működését, és sorolhatnám az összes szervet, az emésztést alapvetően befolyásolják. Tehát ehetünk egészséges ételt, szorongó, stresszes gyomorral, az nem fogja rendesen megemésztődni. Hát ezért szerettem volna ezt megemlíteni, mert ezt jó, ha tudjuk. Aztán pár mondatot tudok csak szólni mindegyik alapelvről, de talán ez is egy kicsit segít abban, hogy egy képünk, egy átfogó képünk legyen erről a rendszerről. Már évek óta mi ennek a rendszernek a fényében tartunk előadásokat, kimeríthetetlen mennyiségű témánk van, de mégis mindig ez a nyolc alapelv az alapja mindennek. Magyarországon látjuk a halálozási helyzetet, a magyarországi életkorok a legalacsonyabbak az európai országokhoz képest. Tehát mi magyarok rendkívüli mértékben egészségtelenül élünk, és valami oknál fogva nem képes az agyunk, vagy a lényünk, vagy a lelkünk, nem tudom, hogy fogalmazzam, befogadni az egészséges életmód alapelveit, pedig hát látjuk a mellékelt ábra alapján, hogy minden ország megelőz bennünket. Akkor gondolkodnunk kellene azon, hogy talán érdemes lenne változtatni. Persze a magyar lakosoknak több mint fele minden évben körülbelül így hal meg, vagy ehhez hasonló módon szív- és érrendszeri betegségben, és hát nagy esélyünk van rá, hogy ránk is ez vár, hogyha nem változtatunk életmódot, ezt persze senkire nem lehet erőltetni, de hát lehetne talán másképp is élni és másképp is távozni. Ismerek olyan embereket, nem sokat, akik úgy éltek és úgy haltak meg, ahogy egy egészséges emberhez méltó, emberi, a halálnak is lehet méltósága. És ezek az emberek, és most is ismerek ilyen idős embereket, akik készülnek a halálra, de nem félnek semmitől, és biztosak abban, hogy a haláluk is az életükhöz méltó lesz. Mert van ennek is törvénye. Nem akarok erről hosszan beszélni, de érdekes. Mitől vagyunk betegek? És itt szeretnék a legelső alapelvre utalni, a lelki nyugalomra, hogy a gondolkodásmód, a test és a lélek közötti szoros kapcsolat kihat az egyikre és másikra is. A bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás őrli, felőrli az életerőt és kaput nyit az összeomlásnak. Ellenben a bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget. A Nagyorvos lábnyomán című könyvből idéztem Ellen Goodwight könyvéből, és a Salamontól is hagy idézek egy mondatot. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Mikor lesz az ember vidám? Mikor lesz derűs? Hogyha a lelkében nyugalom van, tiszta lelkiismeret és békesség. Ezért a legelső és legfontosabb dolog az életben kutatni azt, hogy mitől békétlen a lelkünk. Mitől van lelkiismeret fordulásunk? Mitől nem vagyunk nyugodtak? És ezért érdemes kutatni azt, hogy hogyan tudnánk ezektől megszabadulni. Ez az alapelvrendszer ezt az utat is felkínálja, hogy van szabadulás. Az ember döntésétől függ ez, de több, mint emberire is szükség van itt. A szervezetünkben kétféle biokémiai rendszer van. Ezt felfedezték a tudósok, ez így működik. És attól függően, hogy milyen lelki állapotunk van, és milyen módon gondolkodunk, valamelyiket bekapcsoljuk. Az első az adrenalin rendszer, vagy epinefrin rendszer. Ismerjük jól, nem akarok hosszan beszélni róla, a stressz törvényét mindannyian ismerjük, nagyon sokat hallunk róla. Az egész szervezet a stressz hatására, főképp most arról a stresszről szeretnék szólni, ami olyan elhúzódó, olyan nyomasztó, szomorú, depressziós hangulatot okoz az emberben, az egész szervezet készenléti állapotba kerül, minden arra összpontosít, hogy legyőzze a stresszt. Ez egy egészséges, normális reakció, ezzel nincs is semmi baj. A baj ott van, hogyha a stressz mégsem múlik el. És a probléma lényege itt van. Az immunrendszer egyik legfőbb ellensége. A stresszhormonok negatív hatást gyakorolnak az ellenanyag működésre, és szinte leviszik nulla szintre a szervezet ellenálló képességét. Ez a probléma. És ha valakinek a veséje, mája, szeme, torka, tüdeje, szíve, és sorolhatnám kinek milyen szerve gyenge, vagy ott a gyenge láncszem, hol fog kijönni a betegség? Nem kell hozzá nagy fantázia. Ott. Ezért mondta Seje János, az Életünk és a Stressz című könyvében, mindenkinek ismernie kellene azt a gyenge pontot az életében, mert a gyenge láncszem az életének az ereje. Mert kinek mi, hol van a gyenge láncszem, valószínűleg ott fog jelentkezni, és ott fog megbetegedni, és valószínűleg azt fogja elvinni őt ebből az életből. Tehát ezt ismernünk kellene, és az adrenalin rendszer, az előbb elmondott szorongás, félelem, aggodalom, bűntudat, önvád és stb. Hatására lép életbe. Tehát a gondolkodásmódunk is bekapcsolhatja ezt a rendszert. Mert ha az ember így félelemben és rettenetben él, akkor állandóan aggódik, az aggodalom pedig felőrli az életerőt. A másik rendszer az endorfin rendszer. A bátorítás, a hit, az öröm, a szeretet hatására lép életbe, és még egy nagyon érdekes dolog, mind a 8 alapelv gyakorlására bekapcsolódik, bekapcsol. Ha napfényre megyünk, endorfin termel a szervezetünk, ha mozgunk, 12 perc izzasztó mozgás hatására ötszörös endorfin szint lesz a vérünkben, ami még 8 óra múlva se áll vissza a megelőző szintre. Hihetetlen nagy dolog. Ha valaki bölcsen szeretne élni, akkor minden reggel egy jó izzasztó tornát, vagy futást, vagy kocogást, vagy valamit végezne, és így a szervezetébe endorfin termeltet. Na persze az oxitocin is, ez a úgynevezett szeretett hormon, egy neurotranszmitter, az agyműködésünknek egyik alapvető hormona, a bizalom, szeretet, derű, öröm hatására termelődik a szervezetben, és ugye elárad a szervezetben, és ugyanezt a hatást váltja ki szinte, mint a endorfin, az immunrendszert felemeli, és figyeljük meg, hát hihetetlen, csökkenti a fájdalmat, a kimerültségérzetet, jó közérzetet biztosít, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, kiegyensúlyozza a vérnyomást, a verejtékezést, a legnagyszerűbb immunerősítő. Az immunrendszert a legmagasabb szintre kapcsolja. És így kapcsolódik össze a derű, az öröm, a nyugalom, a béke, a fizikai egészséggel és a szeretet hatására. És ezért ennek a rendszernek van egy hitbéli mozzanata is, amit nem lehet eltitkolni, mert ez a lényege, hogy az embernek ezért a legfontosabb, a gyökerétől kell megszabadulni ezektől a nyomorúságoktól, a félelem, aggodalom, stb. Gyökerében mi van? Bűntudat. Önvád. Mert tényleg követünk el egymás ellen vétkeket, megsértjük a másikat, mi megsértődünk, indulatba jövünk, mértéktelenek vagyunk, és nem akarom felsorolni, és valahogy az embernek ettől meg kell szabadulni. Na de hogyan? A Biblia ad erre a választ, azt mondja, őszinte bűnvallással, ne takargassa, magyarázza, indokolja, önigazolja az ember azt, hogy ő vétkezett, kérjen bocsánatot a Teremtőtől és attól az embertársától, vagy ha kell, akkor önmagától, ha a saját teste törvényei ellen vétkezett, és tudjon megbocsátani. Ez a dolgok titta. Én írtam egy könyvet, az a címe, a gyógyító megbocsátás. Észrevettem, itt is tartottam, ha jól emlékszem erről előadást, minden embert érint ez a kérdés. Ha meg tudunk bocsátani egymásnak, ha tudunk bocsánatot kérni, akkor az egész életünkben egy béke és nyugalom költözhet. Ha nem, akkor megmarad az önvád, a harag, az indulat, a bosszúállás, a sértődöttség, a visszavágás, stb. Stb. Tehát kedves hallgatók, az egészséges életmód legalapvetőbb feltétele a lelki nyugalom és a tiszta lelkiismeret. A napfény, az első gyakorlati alapelv. A napfény óriási jelentőségű életmód alapelv. Évtizedek óta vita van arról, hogy vajon mennyit napozzunk, vagy ne napozzunk. Szendi Gábornak most jelent meg az elmúlt időszakban a Napfény Vitamin című könyve. Az egész országban nagy vihart kavart a napfény körüli vitázás. Kiderült, hogy a leggyakrabban előforduló 16 féle rákos betegségben minden rákos betegnek krónikus D-vitamin hiánya van. És felvetődtek az orvosi kamara, a Magyar Orvosi Kamara is, tízszeresére emelte a D-vitamin szükségletét az embernek. Vajon miért? Mert észrevették, hogy a napozás hiányában, mert a legjobb D-vitamint a napozás hatására termeli a szervezet, ugye egy sajátos elővitaminja termelődik a bőr alatt, utána az a májban, vesében, stb. Kialakítja a teljes értékű D-vitamint, az pedig segíti a bélben a felszívódását a kálciumnak, a kálcium pedig minden életfolyamatért felelős. És ezért ez az egész szerkezet és rendszer megsérül, és az egész szervezet beteg. Magyarországon az emberek szinte mindenki D-vitamin hiányos, a legmagasabb szintje a D-vitamin szerintünknek a augusztusi hónapokban van, augusztus-szeptember, és a legalacsonyabb pedig februárban, januárban. És észrevették, hogy a vérnyomás is, a rákos betegségek is annak arányában növekszenek, a vérnyomás betegségek, hogy mennyi napfény éri például mondjuk az északi országokat, a európai középterületét országokat, mediterrán országokat, stb. Stb. Amerikában erre vizsgálatokat végeztek az északi államok és a déli államok között folyamatosan áthaladva. És rengeteg érdekességet ír le a könyvében, amit mi a dr. Neil Nyidi Döntő Bizonyíték című könyvéből és más egyéb forrásokból is már hosszú évtizedek óta tudunk, hogy szinte minden betegséggel kapcsolatba hozható a napfény hiánya. Amikor én erről tartom az előadást, hogyha meghallgatják, nem lehet kifogyni a témából, hogy a vérnyomásra, a légzésre, a szívműködésre, a méregtelenítésre, a koleszterin szint csökkenésre, a sárgaságra, a bőrbetegségekre, a melanóma is és a rákos bőrbetegségek a legjobban a napfény hatására gyógyulnak. Kísérletekkel igazolták. Tehát pont az ellentétét állítja a mai közfelfogás. És nagyon sok érdekesség van benne a könyvben, szinte minden alapvető betegséggel, a cukorbetegségtől kezdve kapcsolatba hozható a D-vitamin hiánya. Ha van fontos vitamin, a C-vitamin és a D-vitamin az. És ezért nagyon nagy probléma, hogy miért tiltanak bennünket a naptól. Hogy miért mondják nekünk folyamatosan évtizedek óta, hogy a nulla szintű napozás az egészséges. A nulla szintű napozás. A napfény nem lehet szabadalmaztatni. A D-vitamin a saját szervezet termelni. Nincsen benne semmi üzlet, nem? Milyen üzlet van abban, hogy azt mondják a betegnek, hogy menj ki a napra, naponta fél órát napozzál. Ráadásul azt mondják, nehogy a déltől háromig, mert az a legkárosabb. Kimutatja, hogy a legjobb sugárzás déltől háromig van a szervezet számára, amiben pont az a vitamin termelődik, az a fajta D-vitamin, ami a leghatékonyabb a betegségek legyőzésében. Szánok időt kérdése, jó, csak tényleg mennünk kell tovább, elnézést, de mert akkor tényleg nem akarok egy dolognál elragadni, csak érdekességként mondtam ezeket el, magyarul azért mondtam, hogy gondolkodjuk ezen, nézzünk utána, nincs módom ezt kifejteni most, de ez a könyv nagyon sokat segít ebben. Vita is van körülötte, saját személyes meggyőződést kell kialakítanunk. Nekünk mi meggyőződésünk, hogy a teremtő nem alkot olyan égitestet, amely káros. Az ózonpaj sérülésével sem vonható kapcsolatba a rákos megbetegedések. Vizsgálatok kimutatták, hogy nem lehet kapcsolatba hozni, stb. Stb. A háttérben a táplálkozás van. A bőrrák egyik legfontosabb oka a táplálkozás. És amikor többszörösen, hólyagosan és durván leégeti magát az ember, az egy rizikófaktor lehet. Na de hát a mértékletesség is benne van az alapelvrendszerben. A mértékletesség, mert hát ki az az őrült ember, józan észre gondolkodó ember, nem, aki egész évben bent van mondjuk egy szobában vagy irodában, és kimegy mondjuk nyáron a tengerpartra, és akkor pecsenyire sütteti magát le, és utána a hólyagos leégéssel vihetik a kórházba. Hát normális ember ilyet nem csinál. Van mértékletesség, van fokozatosság, és lehet ezzel élni. Viszont azt megállapították, hogy a táplálékunkban lévő zsírmennyiség, a kövérség, az étrend rossz tartalma, az antioxidánsok fogyasztása, AC és E-vitamin, szelén E-vitamin fogyasztása csökkenti ezeknek a bőrrákos megbetegedéseknek a problémáját. Viszont azt is kimutatja a könyvben, és sok vizsgálatot mutattak erre, hogy a bőrbetegségek legjobb gyógyszere, és a bőrráknak is az egyik legjobb gyógyszere a napfény, mert melanómás betegeket vizsgáltak, ugye halálos bőrbetegség, és megfigyelték, hogy azok gyógyultak jobban, akik a melanómás állapotokban is napoztak. És megfigyelték azt is, hogy a melanóma és más egyéb ilyen bőrrákok leggyakrabban nem a napnak kitett helyeken jelennek meg a bőrön. Érdekes, a férfiaknál inkább a törzsön háton, a nőknél inkább a végtagokon, kézen, lábon jelennek ezek meg. De nem akarok hosszan belemenni, csak érdekesség. Dr. Neil Nyidi írja a Döntő Bizonyíték című könyvében, hogy Amerikában, ugye onnan vannak adataink, körülbelül 2000-en halnak meg valószínűleg azért, mert túl sokat napoztak. 138 ezer embernek a rákos betegségét meggyógyítja és megelőzi a napozás, rendszeres napozás, és még tovább 30 ezer embernek megelőzné, amennyiben rendszeresen napoznak. 138 meg 30 ezer, a 168 ezer a 2000-hez. Ennyire káros a napfény. 168 ezer ember gyógyít, 2000 ember betegít. Döntsük el az arányt. Ezek tudományos vizsgálatok, lehet velük vitatkozni, de ott vannak a konkrét vizsgálatok tömkelegei. Tehát az, amit mi hallottunk itt évtizedeken keresztül, ez így nem igaz és nem helyes. És ezért van belőle ilyen nagy vita, valaki még odáig merészkedik, hogy fel kéne jelenteni az orvosi kamarát, mert Magyarországot megbetegítették ezáltal, hogy tiltották a napozástól. Nem beszélve arról, hogy a naptejek használata még inkább bőrrák kiváltó hatású, mert a bennük lévő olajos felvívő anyag pont az olaj oxidációja hatására történnek a káros elváltozások a bőrön. Tehát, hogyha lehet tanácsot adni, akkor azt tanácsoljuk, hogy ne használjanak napolajakat, mérlegesen, de napozzanak, és fokozatosan lehet növelni a napon eltöltött idő mennyiségét, és ha véletlenül leégnek, vagy pirosodik a bőrkül, mert 20 perc napozás után egy természetes bőrpír megjelenik, ez nem baj. Ez természetes, mert a vérkeringés is fokozódik a napfény hatására, akkor azt lehet csinálni, hogyha érezzük, hogy esetleg már egy kicsit leégtünk, hogy C-vitamint veszünk a boltban por formájában, egy evőkanállal vagy teáskanállal 2 deci vízbe beleteszünk, összekeverjük, és azzal a C-vitaminos vízzel lekenjük azt a felületet, vagy aloe vera levéllel lekenjük a bőrfelületet, gyönyörűen megoldja ezeket. Miért? Mert tele vannak antioxidánsai, és pont a rákos folyamatoknak a leállítói ezek a C-vitamin is, az E-vitamin is, az A-vitamin is, az antioxidánsok, az aloe vera levél, stb. Tehát ne vonjuk el magunkat a napfénytől, különösképpen a téli hónapokban, a legelőször is, hogyha valahol kisüt a napocska, és az ablakunkon keresztül, vagy kinyitjuk, és az ablakon át jöhet be a természetes napfény, éljünk vele. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, de nem akarok erről sokat beszélni tovább. A tiszta levegő és a helyes légzés mérhetetlen áldás. Sajnos azt hisszük mindannyian, és nagy tévedésben vagyunk, hogy mi tudunk helyesen lélegezni, mert hát lélegzünk, hát mit kell ezen tanulni, de sajnos nem. Az iskolai padok, az ülés, a rossz tartás és a helytelen életmód elfelejteti velünk a helyes légzést, és a tiszta levegőről nem is beszélve, ezért tanulnunk kell, újra meg kell tanulnunk a hasi légzést, erősítenünk a légző izmainkat, hogy egyenes tartással tudjunk mélyeket lélegezni. Valahol szokásunkká kellene alakítani azt, hogy ha kimegyünk a jó levegőre, automatikusan egy jó erőteljes kilégzéssel távoztassuk el a mérgeket a tüdőnkbe, utána egy nagy mély légzéssel, néhány mély légzés véve töltsük fel a tüdőnket oxigénnel. Csodálatos hatása van. Hihetetlen hatása van az oxigének. A legelemibb anyagot viszi be a szervezetünkbe, a tápanyagot oxigén segítségével égeti el a szervezetünk, és lesz belőle energia. És a legtöbb betegség oxigén hiányos közegben jön létre a szervezetünkben, és épp ezért nagyon sokszor ott jelennek meg a problémák, ahova nem kerülhet oxigén. Persze vannak helyek a szervezetünkben, ahol oxigén nélküli folyamatok zajlanak, de az oxigén tulajdonképpen a véren keresztül az utolsó sejtünkig elhat, és csodálatos pozitív hatást vált ki a szervezetünkre. Csak egy érdekességet hagyd mondjak el, hogy a légzőfelületünk nagyságát nézzük, hogyha az emberi tüdő léghullajait kiterítenénk, akkor ilyen hatalmas felületű oxigénfelvevő felületünk lenne, hogy depressziós, súlyos depresszióban szenvedő idős betegeket írja az Új Kezdet című könyvében Vernon Foster, egy kutatóorvos. Ültek a betegek maguk elé meredve, depressziósan, szótlanul, a földet nézve egy csoportban, egy szobában, és nem tudtak róla, 1%-kal megnövelték az oxigén mennyiségét a teremben. Engedtek be egy csövön oxigén. És tudják, mi történt? Csak ettől. Felnéztek, elkezdtek mosolyogni, megszólították egymást, elkezdtek beszélgetni. Ilyen hatása van a gondolkodásra, az agyra az oxigénnek. Hihetetlen nagy jelentősége van az oxigénnek. Nem beszélve arról, és ezt a táboraimban rendszeresen gyakoroljuk, hogy van a nyugtató légzés. Ha a kilégzési fázist elnyújtjuk kétszeresére, mint a belégzési fázist, akkor a paraszimpatikus idegrendszeri hatás lép életbe, vagyis a szervezet lecsendesedik. Ha a belégzési fázist nyújtom, kilégzési fázis rövidítem, akkor a szimpatikus idegrendszeri hatás lép életbe, vagyis a stressz hormon képződés, tehát fokozza az erőnket. Idegerősítő légzés, egy erőteljes mély légzés. Visszatartom, feszítem minden izmomat, remegés. Nem kell kávét inni, ez felélénkíti az embert reggel. Egyik táborunkban, egyik kedves hallgatónk, amikor ezt megtanulta, azt szoktam mondani, minden reggel félholtan jött ki a szobából, minden reggel kávét szokott inni, de ott elhatározta, hogy nem fog inni a táborban. És azt mondta, hogy na megyek, megiszom a kávémat. Kiment a teraszra, beállt és 3 ilyen légzést csinált. Visszajött, na hát most már friss vagyok, most már jól érzem magam. Tehát nem kávét kell inni, hanem lélegezni kell. És lehet a vérnyomást csökkenteni. 479, meg tudják jegyezni ez a három számot, 479. A táborainkban, az Eleki Egészségháznál lent, ahol betegeket szoktunk fogadni, van egy intézményünk, ahol 8 alapelvet gyógyítanak. Vin Horsley, Amerikából jött orvosbarátunk és Pásztor Judit, Dr. Pásztor Judit, ott minden nap a betegekkel 15-20 percet, fél órát úgy lélegzünk közösen, hogy egyenesen kimegyünk a teraszra, jó levegőre, 4 egység belégzés, 7 egység visszatartás, 9 egység kilégzés. És semmi más nem csinál a vezető, mint számol. 4-7-9. És ezt csináljuk 15-20 percig. Ez gyógyító. Csodálatos hatás, lecsökkenti a vérnyomást. Ki lehet próbálni. Én magam is kipróbáltam, és megfigyeltünk betegeken. Megnéztük a vérnyomást, csináltuk ezt a légzést, vagy azt, hogy kétszeres fázisra elnyitottuk a kilégzést, 15 perc múlva 15-20 egységgel csökkent a vérnyomás. Ki lehet próbálni. Tehát törekednünk kell arra, hogy egyenes tartásunk legyen, figyelnünk kell arra, hogy a tartásjavító izmainkat, hátizmainkat, mellizmot, nyakizmokat, vállizmokat, bordaközi izmokat, hosszú hátizmokat, hasizmot, derék, mind összefügg a tartással, ezért szükséges edzenünk, hogy a tartásunk jó legyen, mert akkor tudunk helyesen lélegezni. Ennek külön tudománya van, és nagyon érdekes dolog, összefügg a tartásunk az élethez való viszonyunkkal is. Le tudjuk olvasni egy embernek a tartásáról, hogyha mondjuk így megy, ugye? Hát érzékeljük, hogy mi lehet vele. Vagy ha valaki nem így, hogy én vagyok a világ közepe, de normálisan, egyszerűen, egészségesen, egyenesen áll, hogy valahogy más a felfogás. Én balettiskolában tanítottam, Marko Iván iskolájában 10 évig, és mindig álmultam a balettosokon, hogy tudnak ezek menni. Különben mi magunk is kipróbálhatjuk, hogy beállunk a fal mellé, akkor egyszerűen a sarkunkkal megérintjük a falat, a fenekünkkel, a vállunkkal, a fejünkkel, és ez a normális egyenes tartás. És lehet így is élni. Egyik táborunkban hívtunk egy orvost, aki megtanított bennünket arra a játékra, hogy játsszuk azt, hogy egyenes a tartásunk egész nap. Próbáljunk egyenes gerinccel mosogatni, hajolni, csinálni valamit. Egyenes gerinccel. Éjszaka a párnát is érdemes kivenni a fejünk alól, hogy ha hanyat fekszünk, akkor egyenes tartásunk legyen. Oldalt pont azon a szinten, hogy ha nem lenne párnánk, akkor a kezünk vastagsága, pont az a vastagság, ami kell ahhoz, hogy a oldalsó párnánk legyen a kezünk, de akinek nem megy, akkor lehet oldalt fekve kis párnát használni. Én minden esetre megfigyeltem gyerekekkel, minden kisebb, annál jobb, hogy a gyerekek éjszaka minden tartásban egyenes gerincsel alszanak. Hasonfekve. Hogyan? Hogy is csinál? Igen, felteszi a kezét, és így van. És néztem a gerincét, egyenes. Vagy kinyújtja a kezét, és így tartja, így fekszik, úgy egyenes, és nem akarom sorolni, minden, mindig egyenes a gerincük. A felnőttek pedig, hogy a napközbeni görbességet megőrizzék, jó nagy párnát tesznek a hátuk mögé, és még rá kis párnát, hogy az a napközbeni görbeség éjszaka is megmaradjon. Hát szóval érdemes ezzel foglalkozni, nem mellékes kérdés, mert a görbesség következtében hátfájdalom, utána derékfájdalom, a görbehátat ki kell egyensúlyozni, előre tolja az ember a csípőjét, utána a fejénél. Hol lesz fájdalom? A nyakánál, a hátánál és a derekánál. És ott fog tönkre menni a gerince. Tehát ilyen dolgokkal függ el össze, nem is beszélve arról, hogy tudatosan érdemes kimennünk a tiszta levegőre. A tiszta levegő, a természeti környezet önmagában gyógyerő. A lélekre is hat, de hát a testre is. És ha mély légzéssel párosítjuk, csodálatos hatása van. A víz külső és belső használatáról talán már volt itt is szó, vannak erről külön könyveink, a Házi Gyógymódok című könyv, ahol, mint ahogy az Eleki otthonban is a betegeket, a leghatásosabban vízzel tudják gyógyítani. Ugyanis nincs olyan anyag, amivel gyorsan, percek alatt a testhőt lehetne úgy emelni, vagy csökkenteni, hogy az immunrendszerre radikális hatást okozzon. Mert hogyha például felemeljük a testhőt, például a lázkeltő fürdőnél, a legsúlyosabb betegeknél, akkor 3-4-szeres mennyiségű tényíroksej termelődik, a bekebelező képességük sokszorosára nő, a haladási sebességük sokszorosára nő, és az immunrendszert a legmaximálisabb működésre serkenti. Hát ez csodálatos. Mivel lehetne elérni? Vízzel. a vízzel. És minél tovább fent tudják tartani ezt a hőt, ezt a 39-40 fokos hőmérsékletet a testen, lázkeltő fürdő, annál erőteljesebb a gyógyulás. Persze nekünk nem kell olyan radikálisan csinálni, otthon a fürdőkádban is egy szintig, amikor például jön a nátha, vagy valami érezzük, hogy nincs rendben, akkor ha böjtölünk, megiszunk több liter vizet, ha lehet langyosat, beülünk egy meleg kádba, és utána jó nagyot izzadunk, és még közben is iszunk, akkor maga az izzadás, ez egy lázkeltő fürdő, is segít abban, hogy egészségesebbek legyünk, és legyőzzük ezeket a betegségeket. Ennek külön rendszere van, tudatosan ez egy művészet. A Kneipp doktorról hallottunk biztosan, a Kneipp kúráról. Tulajdonképpen az egésznek az a lényege, a melegvíznek és hidegvíznek is szinte majdnem ugyanaz a hatása, csak a lényeg az, hogy mindig, ahol beteg a szervezet, akárhol, oda kell vinni a vért. A meleg vízzel lehet oda vinni a vért, és a vérkeringést lehet fokozni, hogyha mondjuk a láb forró vagy meleg lavorban van, és mondjuk az ember belül egy hideg vízbe. Ez egy hihetetlen nagy medencei és alhasi mozgás hoznak létre a vérben, és ezáltal az alhasi problémákat lehet például gyógyítani. Vagy egy egyszerű forró lábfürdővel, ami úgy kihat a szervezetre, talán itt van is róla a kép, persze nem ez az igazi kép, mert az igazi kép az lenne, csak ezt az illusztrációkon tettem be, hogy nyakig betakarjuk lepedővel, utána pokróccal, és még betakarjuk teljesen, hogy sehol ne szökkenjen el a hő. Ez olyan intenzív hatás, hogy felviszi a testhőmérsékletet 2-3 fokkal szinte. Nagyon erőteljes a gyógyhatású anyag a víz. Sajnos, mivel ez is ingyen van, nem tudom, észrevették az alapelveknél, amiket elmondtam, hogy az a probléma ezekkel az alapelvekkel, és ezért nem nagyon támogatja a világi, hogy úgy mondjam, orvoslás, mert biztosan észrevették, hogy mi a probléma itt. A légzés ingyen van, a napfény ingyen van, a lelki nyugalmat, a Biblia mit mond, megváltalak téged ingyen kegyelemből. Ingyen kegyelemből. Az Isten szeretete által tudok téged segíteni. Ingyen van. Hol itt az üzlet? Hol itt a profit? Most jöjjünk a vízzel. Hát víz úgyis van otthon. Most akkor persze az igaz, hogy egy ilyen kezelés, ott láttam a kezelőket, ahogy kezeltek én, és minden vizsgálatot kértem, hogy mindent csináljanak végig rajtam, hogy a saját testemen érezzem a kezeléseket a szanatóriumokban. Hát ez egy óra komoly munka. Ahhoz, hogy egy ember ott egy ilyen lábfürdőt vegyen, vagy lázkeltő fürdőt, 2-3 paciens egy órán keresztül ugrál körülöttünk. Etet, nem etet, itat, hőmérsékletet mér, vérnyomás mér, mindenre figyel, hogy kényelmes legyen. És ez gondosságot, figyelmet és szeretetet igényel. Hát hol van ma mai egészségügyben erre hely, igény, lehetőség? Viszont családi környezetben otthon megtehető. Még a vízről talán annyit hagy mondjak, hogy a belső használata is rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy elég vizet igyunk. Én amikor felkelek, akkor a legelső dolgom az, hogy iszom egy liter, másfél liter vizet. Ha lehet, ne hideg vizet. Langyos vagy testhős vizet, állott vizet. Mert az éjszaka 6-8 órán keresztül nem fogyasztottunk vizet, és a szervezet párologtat. Plusz a legtöbb vérsűrűsödési probléma hajnalban vagy reggel van, akik nem, ráadásul, hogyha jó zsíros kaját az ember evet este, a vér besűrűsödik, és a szívinfarktus, a szív- és érrendszeri problémák pont akkor szoktak hajnali, reggeli órákban jelentkezni. A legelső dolog, hogy igyunk vizet, hogy a vérünk higuljon, és ez beindítja a szervezetben azt az úgynevezett intestinális reflexet, gastrointestinális reflexet, ami a bélrendszert beindítja, és a salakanyag távozását segíti. Csodálatos lehetőség. Étkezések közben soha ne ígyunk vizet, de étkezés előtt és után, előtt fél óráig, utána másfél óráig ne ígyunk a kettő között. Ha viszont iszunk étkezések között bőségesen, akkor nem leszünk éhes, szomjasak étkezés alatt. Mert ha étkezés alatt vizet iszunk, a legrosszabbat tesszük a szervezetünkkel. Persze ezt se tanították nekünk. Én biológia szakon végeztem. És ezt, amit most elmondok önöknek, 30 éves koromban tudtam meg már jóval a főiskola után, hogy azért nem jó vizet inni étkezés közben, mert felhigítjük a gyomorsavat, tehát nem jól fog emészteni, másrészt. A víz 15 fokos mondjuk, a gyomor működési hőmérséklete 40, 39-40 fok, tehát lehűtöm a gyomrot. felhigítem a gyomornedvet, és ezáltal csökkentem az emésztés hatékonyságát, hogyha nem tud emészteni rendesen a gyomor, mit fog csinálni, az étel rothadni fog a fehérje, a szénhidrát pedig erjedni. Erjedés és rothadás. Hát ez a legrosszabb, amit el lehet képzelni. Ez 500 féle káros melléktermékkel jár együtt, és az egész szervezet leromlását segíti. Tehát étkezés közben ne ígyunk folyadékot, vizet, ha lehet. Ezért nem jók a magyar levesek sem, mert a levesek is felhigítják a gyomornedvet. Persze, ha már leves fogyasztunk, mert én is szeretem, akkor legalább sűrűn fogyasszunk, vagy pedig mármint, hogy a sűrűre készítsük, és ha lehet, akkor azért inkább a szilárd ételre térjünk rá az étkezésnél, főétkezésnél. Igen. Az egy külön nagy kérdés, nem megyek bele, hogy vajon milyen vizet igyunk, talán csak egy mondatot annyit róla, hogy a legjobb a lágy víz. Mert a természet is mindig lágy vizet hoz létre, és úgy tisztítja meg a teremtő a vizet, hogy elpárologtatja, magyarul desztillált vizet csináltat belőle, utána pedig leesik a földre, és a legjobbak ezért a felszíni vizek, a felszíni források, és a, amennyiben hát nem lenne savas a levegő, tulajdonképpen az esővíz. Ugye szokták mondani, az esővízzel öntözött növény teljesen másképp működik, növekszik, mint a csapi klórozott víz, ami méreg egyben, a klór, az sejtméreg. Csak hát az a baj, hogy mi is sejtekből állunk, és minket bevisszük a klórozott vizet, tehát a csapvizet, klórozott vizet ne ígyunk, ez egy alaptörvény. A legtisztább vizet, ha lehet, fogyasszuk bőségesen. Mozgásról már szóltam, hogy milyen nagy jelentőségű. Ez is olyan téma, mint a napfény, hogy órákon keresztül lehetne mondani, hogy a személyiségünkre, az akaraterőnkre, a gondolkodásunkra, Kenneth Cooper ezt kimutatta, a NASA kutató orvosa, évtizedeken keresztül vizsgálta a mozgás és a személyiség kapcsolatát, hogy az egész lényre kihat, hogyha valaki rendszeresen, tudatosan mozog. A gondolkodás módja megváltozik, a világhoz való viszonya, nem beszélve arról, hogy a csontjai, izmai, inai erősek lesznek, hogy az immunrendszere jól működik, hogy naponta endorfin termeltet magával, hogy általában a mozgás összekapcsolódik a levegővel, a napfénnyel, ugye? És hogyha a háromféle testmozgást gyakoroljuk, a lazító, nyújtó, feszítő gyakorlatokat, mert szükségük van az izületeinknek arra, hogy lazák legyenek, az erőnövelő gyakorlatokat, mert szükségünk van arra, hogy erős izmaink legyenek a terhek hordozásához, harmadrészt pedig az aerób jellegű testmozgás következtében a tüdőnket és a szívünket erősítsük. Mind a három típusú mozgásra egy egészséges embernek szüksége lenne. És lehetne is. Sétával, koszogással, futással, úszással lehet az aerób jellegű mozgást végezni. Reggeli tornával, nyújtással, feszítéssel, lazítással, mindig a megterhelt izmok, például mondjuk, hogyha mondjuk hasizmot végzünk, utána nyújtsuk le, hajoljunk hátra és feszítsük hátra, hogy a hasizmot nyújtsuk meg, hogy ne görcsöljön be az izom és ne legyenek benne csomósodások. Jó legyen a vérkeringés, a laza izomban a legjobb a vérkeringés. Ezért mind a háromfajta testmozgást érdemes végezni, ennek külön tudománya van, mindenkinek magának fel kell fedeznie, hogy mi számára a legjobb. Én számomra az élet a mozgása egyenértékű. Én amilyen mozgást csak lehet, igyekszem gyakorolni, és rendkívüli mértékben élvezi az ember, hogy a testével, amit kapott ajándékba, így mondja a Biblia, hogy testetek a Szentlélek temploma lehet, hogy azzal éljünk, és ne statikus, hanem dinamikus életet éljünk, és élvezzük a mozgást. Általában az egyik legjobb a természetben való mozgás, de mindenki magának kiválaszthatja azt, ami a legjobb, a kertműveléstől kezdve a síelésig. Minél többféle mozgás, a emberi szervezet csodálatos, az emberi izomzat az lenyűgöző. És az ember saját magán is felfedezteti, hogy hogy lehet a határokat kitágítani. Amikor a táborainkban az első napon végeztetem a tornákat, akkor mindig megmutatom, hogy itt a határa, mindenkinek jegyezze meg, hogy meddig ér le a lába, hogyha előre hajlunk, ugye? És megfigyeljük, naponta szinte 5 centivel tudunk lejjebb menni. Csak egy hét alatt szinte így tudunk lefelé haladni. Nagyon nagy jelentősége van. Minden szervre, mindenre kihat a mozgás. Azt mondta az egyik kedves orvosbarátom, ha sokat kéne fizetni a mozgásért, mindenki mozogni akarna. De mivel ingyen van, ez is ingyen van, kedves hallgatók. Nem tudom, nem jó hír, rossz hír, a mozgás is ingyen van. Mi döntjük el, hogy mennyit mozgunk? Nem megyek bele az emésztés javítástól kezdve milyen hatása van a mozgásnak. Annyira összetett és sokrétű, hogy szinte felsorolhatatlan. Pihenés. Csend, elmélyedés. Hol van itt a gyógyulás? Az emberi léleknek, de a testnek is szüksége van megállásra, lecsendesedésre és megnyugvásra. Az ember így működik. Ahhoz, hogy az ember tudjon értéket befogadni, vagy értéket átgondolni, ahhoz le kell csendesednie a léleknek. Nem tudom, észrevették-e, hogy az emberi lélekben a nagy dolgok csendben történnek. A természetben is különben. A természetben és a csendben növekszik, éjszaka növekszik a növény, éjszaka tisztít a szervezet, éjszaka ne regenerálódik a szervezet, és miért mondja az orvos is a betegnek, ágynyugalom, ugye súlyos betegségnél? Mert a pihenés alatt gyógyulunk a legjobban. Azt hinnék, hogy a dinamikus mozgás és a tevékenység hatása alatt nem. Ezre is jellemző, amit mond a 127. Zsoltár, nagyon szépen mondja Salamon, ugye a nagy bölcs, hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában ád eleget. Milyen érdekes? Álomban. A csendben, a pihenésben, a megnyugvásban. Akkor gyógyul a szervezet. Akkor növekszenek a növények, az izmok. Akkor regenerálódnak és növekszenek az álom alatt. De lelki értelemben is szükségünk van pihenés csendre is, mert az emberi lélek olyan, hogy amit elvégeztünk például egy nap, annak az átgondolásához idő kell. Nem esti tévéhíradó, meg esti film. Az szétrombolja ezt. Hanem lecsendesedés, hogy mit végeztem ma? Mit csináltam jól vagy rosszul? Hogyan tudnám összegezni? Hogyan kéne majd jobban csinálni, terveket szőni? Hogyan lehetne tovább menni, vagy megnyugodni, kiértékelni, ha esetleg hibáztunk, lerendezni? Nagyon szépen mondja maga a megváltó, a nap ne menjen le a ti haragotokon, hogy ne őrizzünk magunkban sértődöttséget, sértettséget, és így tovább. Rendkívüli jelentőségű, jó magam művészettel foglalkozom, képzőművészettel, nem lehet sem zenét, se képzőművészetet, se irodalmat, se semmilyen értékes műalkotást befogadni másképp, mint figyelemmel, csenddel és elmélyedéssel, nyitottsággal. Az emberi léleknek ez egy elemi szükséglete, az éjszaka nyugalma, az éjfél előtti alvás nagy jelentősége, ezek mind-mind óriási dolgok. És szeretném azt is megemlíteni, hogy a teremtő beiktatta a teremtéskor azt a rendet, amit az ember két lábbal tapos, hogy 6 napig tevékenykedjen, végezze minden munkáját, de a 7. napot szentelje meg, nyugodjon meg. És olyan érdekes, amikor ott olvassuk a Bibliában, hogy az asszonyok például pénteken, ugye a szombatról van szó, a szombati nyugalomnapról, pénteken meg kellett főzzék a szombati ételt. Azért, hogy ők is pihenhessenek. Így hangzik ez a híres parancs a 10 parancsolatban, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne végy azon. Se szolgált, se szolgálójányod, és senki a te kapuidon belül van, se fiat, se lányod, mert 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott, megáldotta azért az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Dr. Né Nili utánnézett a kutatóintézetében, és megvizsgálta az embereket hétköznap, szívüket, tüdejüket, szerveiknek a működését, és megvizsgálta szombatnapon. Van-e valami különbség? Volt. Másképp működik a szombatnapon a szervezet. Nagyon érdekes. Másképp működik, és a lecsendesedés, a nyugalom is kiolvasható a szervezetből. Ez az igény. Még Schwarzenegger is, és más nagy sportolók is felfedezték, Schwarzenegger például úgy akart régen edzeni, hogy 10 napot, 9 napot edzett, 1 napot pihen. És rájött, hogy nem jó. 6 napot kell edzeni, és a 7. napon pihenni kell. És a sportolóknál is előírják, hogy kell egy pihenő nap. Tehát érdekes törvény ezek, amiket így felfedeztek, és különösképpen azért is, mert ennek a napnak a tartalma dönti el, hogy milyen értékes. A család ünnepe legyen, az értékek befogadásának a napja, szent gyülekezés legyen, az Isten igéjének a tanulmányozásának a napja, a természet, a teremtő emlékünnepe, az ember menjen ki a természetbe, nyugodjon le, a család legyen együtt, szabad szombatnapon jót cselekedni, lehet egy levelet bepótolni, egy rokont meglátogatni, meghívni valakit vendégségbe, tudatosan törekedni arra, hogy másnak örömet okozzunk. Vajon így ünnepli az ember ezt a napot? elfelejtette. Egyrészt meg is változtatta, másnapra tette, másrészt pedig a tartalma is elveszett. Érdemes lenne újra átgondolni, ebben gyógyerő rejlik. Én jó magam 25-30 éve gyakorlom, és ezek a hétnek az ünnepnapjai, nekünk egy évben nem egy ünnepnap van karácsonykor vagy húsvétkor, hanem 52 ünnepnap van. És ez óriási nagy ajándék. A pihenés, csend és elmélyedés. A táplálkozásról nem szeretnék különösképpen szólni, csak egy mondatot, szinte, mert erről nagyon sok előadás hangzik el, Tóth Gábor ennek a szakértője, egyformán gondolkodunk erről, amit ő mond, azt én is így gondolom, az munkatársak vagyunk ebben. Alapkérdések. Mit, mikor, hogyan, mennyit együnk? A Teremtő erről is gondoskodott, és az a döbbenetes ebben, hogy a mai tudomány és az egészséges életmód törvényei teljességgel alátámasztják ezt az egy mondatot. Erről lehet százezreket írni, százezer oldalakat, de mégis megáll. A gyümölcs, olajos mag, gabona és a bűneset után a zöldségfélék fogyasztása. Ez a legjobban erősíti az immunrendszert, ez az étel volt az Édenben, ez lesz az örökkévalóságban, és aki szeretne egészségesen élni, erre érdemes törekedni. Senkit nem lehet rá erőltetni. Ugye Lénárd Gitta jön utána, ugye, ha jól tudom, ő tart a nyers étkezésről előadást. Ő az Édenben nyers ételt fogyasztottak. De a kíméletes konyhatechnikai eljárása az ételeknek a minőségét meg lehet őrizni, és lehet erre figyelni. Utolsó, hát itt vannak a rendjei ennek ezeknek az ételeknek. Ezeknek a minél természetesebb formában való fogyasztása a legegészségesebb. Erről most nem szólok, ezek mind példák. A mértékletességről még hadd szóljak egy mondatot. A mértékletesség és önuralom összetartozik. Mindegyik alapelv gyakorlásához szükséges az önuralom, mert ahhoz, hogy a jót kövessük, ahhoz le kell mondanunk az emberi természetünk lefelé húzó erőiről és ezeknek a hatásáról, és ez akaraterőt kell fejlesztenünk, akaraterőnket kell gyakorolnunk, hogy ez megvalósulhasson. Ezért az önuralom és az akaraterő és a mértékletesség, ezek teljesen összefüggnek egymással. Ahhoz, hogy fejlesszük az önuralmunkat, ahhoz időnként lemondást kell gyakorolni. De úgy, hogy nem más mondja meg, hogy miről mondjak én le, hanem nekem kell eldöntenem, hogy önként és szabadon miről akarok én lemondani. És ezáltal én döntést hozhatok arra nézve, hogy vajon képes vagyok-e lemondani egy étkezésről. Én magam döntöm el. Vagy a mai napon azt terveztem, hogy a hobbimmal töltök 2 órát, rászállok, és azt mondom, nem, ma tudatosan azt gyakorlom, hogy nem mondok, lemondok a hobbimról. És esetleg megyek tovább, és nincs ugyan kedvem ahhoz, amit épp tenni gondoltam, de a másiknak, hogy örömet szerezzek, megteszem. Kezdik érezni, hogy kezd átmenni a másik felé. Így mondja a Biblia, magatokat ne tartsátok különbnek a másiknál, hanem másiknak kedvezzél. Önuralom gyakorlásának óriási terepe, hogy mit mondunk, mit beszélünk. A nyelv hatalmában van az élet és a halál. Lehet ölni a szavainkkal. És például, hogyha azt mondjuk, hogy a mai napon eldöntöm és elhatározom, hogy nem mondok rosszat másról. Sőt, jót mondok az embertársaimról. De lehet még tovább menni. Ha az ember például azt mondja, hogy a mai napon elhatározom, hogy nem gondolok rosszat másról. Ezt elmondtam az A csodálatos öngyógyító képessége című előadásomon, ezeket a példákat persze sokkal részletesebben. Sőt, még tovább lehet menni, jót gondolok a másik emberről. És így a cselekedeteinket, a szavainkat és a gondolatainkat, aztán lehet az érzelmeinket, az indítékainkat is akaraterőnkkel edzeni és irányítani, és átállítani az önző emberi természet helyett egy magasrendű mértékre, ami az önzetlenség irányában hat. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy éljenek ezekkel az alapelvekkel, próbálják ki, gyakorolják ezeket, és nem marad el az eredmény, az egészség, a gyógyulás, és szerezzenek tapasztalatokat ezen a téren. Hát mivel az időm rohamosan elhaladt, és már időm kérdezése nem nagyon van, de ha személyesen valaki szeretne majd kérdezni tőlem, itt leszek én még, és akkor lehet kérdezgetni. Ugye, mert az időnk lejár. Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. Akit esetleg érdekelnek ezek a CD-k, amiket említettem, nálam be lehet szerezni, és lehet itt a CD-s pulton is vásárolni hasonló jellegű témában CD-ket. Köszönöm a figyelmet.